Folytatódik a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Sánt András vagyok. És most tovább keressük a boldogság titkát a pszichológus segítségével. Magyaródi Tímeától, az ELTE Pszichológiai Intézetének adjunktusától azt kérdeztem, hogy vajon tudományos értelemben is felelősek vagyunk-e a saját boldogságunkért.
Én merem azt mondani, hogy igen, és azt hiszem, hogy nagyon jó is, hogyha ezt a felelősségteljes gondolkodást saját boldogságunk tekintetében tudatosítjuk. Erre vonatkozóan egyébként vannak kutatások is. Magyar nyelvre is lefordították már Szonya Lyubomirszkinek a Hogyan legyünk boldogok című könyvét, és ebben ő publikált egy nagyon érdekes elméletet, amire kutatási eredmények alapján jutott, hogy igazából a boldogságunk 40%-a az csak is kizárólag rajtunk múlik. Tehát igazából nem tudunk másra újjal mutogatni, hogy azért nem vagyunk boldogok, mert ez van, mert az van az életünkben. 40% az, amit mi tehetünk saját magunkért, például a jó dolognak lóval, vagy azzal, hogy rendszeresen hálát adunk a életünk jó dolgaiért, vagy rendszeresen testmozgunk, vagy rendszeresen vagyunk kedvesek másokkal. Abszolút hétköznapi gyakorlatokkal is tudunk tenni a saját boldogságunkért.
Nagyon izgalmas felvetés ez ügyben, hogy a magyar emberekre ugye már szokás azt mondani némi tipizálással, hogy mi olyan búsongó fajta vagyunk. Tehát, ahogy vannak boldogabb emberek, esetleg úgy akadnak boldogabb népek is? Tehát arra gondolok, hogy az Egyesült Államokban például úgy tűnik, hogy a magyar mércével már-már betegesen optimistának illik lenni, és a legártatlanabb hogy vagy kérdésre általában valami irigylésre méltó válaszok érkeznek, vagy ez netán csak egy felvett máz?
Hát azt gondolom, hogy is. Tehát nyilvánvalóan vannak olyan körülmények, amik akár rányomhatják egy nép alapvető életérzésére is a bélyeget, viszont azt gondolom, hogy az is kultúra függő, hogy mi az, amit el lehet mondani, mondjuk egy ilyen hogy vagy kérdése, és mi az, amit már nem. Tehát hol van az intimitásnak a határa, hol van az a pont, ahol valóban őszinte választ tudunk adni, vagy akarunk, merünk adni a másik embernek a saját hogy létünkre vonatkozóan. Viszont egyébként nagyon-nagyon sok boldogságrangsor ismert, több különböző tényező közös vizsgálatával igyekeznek vizsgálni, hogy melyik nemzet, melyik állam az, ami a legboldogabb. Abban az esetben, hogyha mondjuk a GDP is része ezeknek a boldogságméréseknek, akkor rendszeresen például Dánia kerül ki győztesként, de más boldogságrangsorban volt már olyan, hogy Costa Rica szerepelt az első helyen, akikről pedig tudjuk, hogy azért gazdasági szempontból nem túl erős országról van szó. Úgyhogy hát több különböző szempontból tudjuk megközelíteni ezt a boldog nemzet kérdést.
De hát akkor bezavarnak a boldogságba mégiscsak az anyagiak? Holott szokás azt is mondani, ugye, hogy a pénz nem boldogít.
Így igaz, mert ugye, ahogy már említettem Szonya Lyubomirszkit, ugye 40% az a része a boldogságunknak, amiért mi tehetünk, tehát ezek a boldogságfokozó gyakorlatok, viszont van 10%, amit az életkörülmények határoznak meg. És nagyon-nagyon lényeges, hogy itt az életkörülmények alatt azt értjük, hogy van-e valakinek a munkája, kell-e aggódni a mindennapi betevő miatt, van-e fedél a feje fölött, van-e meleg a lakásában, tehát az alapvető élethez szükséges feltételeket értjük életkörülmények alatt, és hogyha ezek nem elégülnek ki, akkor ugye nyilvánvalóan ezek teljes mértékben rá fogják nyomni a bélyeget az ember egész életére. És nagyon-nagyon lényeges, hogy egyébként, hogyha megvannak az alapvető életfeltételek, akkor csak 10%-ban számít bele a boldogságunkba az, hogy mondjuk milyen autóval járunk, hogy egy kis autóval járunk, vagy valamilyen jó nagy, nem tudom én, milyen modern terepjáróval. Igazából teljesen mindegy, csak a lényeg az, hogy mobilisak legyünk. Viszont, hogyha ezek az alapvető életkörülmények sérülnek, nincs víz, nincs fűtés, nincs mit enni, akkor ennek a 10%-nak azért jóval nagyobb lesz a hatása, és már nem csak 10%-ban fog beleszámítani azért a boldogságunknak a szintjébe.
Na és a minket körülvevő emberek, a barátok, a családtagok mennyiben segíthetnek hozzá minket a boldogsághoz?
Több oldalról is besegíthetnek. Ugye alapvetően talán ez is már közszerűnek számít, hogy az ember társas lény, és igazából ez igaz a boldogság tekintetében is, mert hogy úgy is tudnak segíteni a körülöttünk lévő szeretteink, családunk, barátaink, hogy szintén csak ott vannak velünk, és például a pozitív élményeinket meg tudjuk velük osztani, hogy közösen élünk át valamilyen jó élményt. vagy úgy is tudnak nekünk segíteni, hogy azáltal fokozzuk a mi boldogságunkat, hogy a pozitív élményeinket megosszuk másokkal. És már ez az élmény felidézés, illetve az, hogy hozzánk közel állókkal tudjuk megosztani a jó pillanatokat, megint csak pozitív hatással lesz arra, hogy mi hogyan érezzük magunkat. Ez a másik oldal, illetve nagyon-nagyon lényeges, hogy az úgynevezett mentális egészségnek, tehát amikor gyakorlatilag a kapacitásainkat ki is használjuk, és jól érezzük magunkat a bőrünkben, ennek az egyik indikátora az az, hogy milyen intim kapcsolatokkal rendelkezünk. Mert így azt mondják a elméletalkotók, és kutatási eredmények is vannak erre vonatkozóan, hogy alapvetően ahhoz, hogy boldogok legyünk, és jól érezzük magunkat, virágozzunk, az szükséges, hogy kevés, de minőségi és intim kapcsolattal rendelkezzünk. Mostanában ugye a közösségi média használat az eléggé elterjedt, és alapvetően azt elmondhatjuk, hogy kevésbé azt fogja jelezni a boldogságot, hogy kinek van 1000-2000 ismerőse, inkább az lesz itt a fontos, hogy hány olyan ember van a környezetünkben, akit bármikor felhívhatunk, ha bajban vagyunk, ha jól érezzük magunkat.
Ha már családi magazinba készül a beszélgetés, adja magát a kérdés, igaz lehet az, hogy egy családos ember többnyire boldogabb, mint egy magányos?
Alapvetően, hogyha azt nézzük, hogy kinek milyen szociális kapcsolatai vannak, és milyen minőségi szociális kapcsolatai, akkor azt mondanám, hogy igen. Viszont azt hiszem, hogy ez egy leegyszerűsített válasz lenne, mert azért nem minden esetben van szó minőségi kapcsolatról, akkor, hogyha családról beszélünk. Lehet, hogy adaptívabb és a mentális egészségnek jobbat tesz az, hogyha mondjuk egy kapcsolatnak akár vége szakad. Mind a két ember, a pár mindkét tagja talán minőségibb és pozitívabb életet tud élni külön, mint együtt. Azt gondolom, hogy itt is az a kérdés, hogy hogyan érezzük magunkat a kapcsolatainkban, legyen szó párkapcsolatról, vagy akár egy komplett családról, az viszont talán alapvetés, hogy egyedül lenni egyáltalán nem jó, és mindenképpen adaptív és a boldogsághoz vezet hozzá, hogyha ha van olyan ember mellettünk, akihez tudunk kötődni és tudunk kapcsolódni, és kölcsönös is ez az érzés. Ahogy az amerikaiaknál kiemelte, hogy felvett Máze, hogy ugye mindenre azt mondják, hogy jaj, de milyen remekül és csodálatosan vannak, nagyon-nagyon fontos, hogy elkerüljük a láttatát annak, hogy folyton boldognak kell lenni, és a kutatások is ezt támasztják alá, hogy mindig a boldogságot kell hajkurászni, és ezután menni, még akkor is, hogyha éppen nem vagyunk olyan élethelyzetben, mert hogy inkább arról szólna a pozitív pszichológia is, illetve a boldogságnak a kutatása is, hogy találjuk meg a megfelelő arányt az életünkben. Tehát abban az esetben, hogyha úgy érezzük, hogy éppen egy kevésbé jó periódusa zajlik az életünkben, akkor próbáljuk meg kompenzálni pozitív életesemények gyűjtésével, vagy akár ilyen apró pozitív élményeknek az összegyűjtésével, de mindezt csak azután tegyük meg, hogy átéltük a saját negatív élményeinket is. Tehát, hogyha sírni kell, akkor sírjunk, hogy ha éppen fáj, akkor vegyünk róla tudomást, és foglalkozzunk azzal a kérdéssel, amit az az adott fájdalom jelez. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ahogyan tudatosan fókuszálunk a pozitív érzelmekre és élményekre, úgy tudatosan fókuszáljunk a negatívakra is, hiszen aztán később ezután tudjuk kompenzálni ezeket a kevésbé jó életszakaszokat a különböző pozitív technikákkal.
Mindaz, amit elmond egyébként férfiakra és nőkre is érvényes, hiszen megint csak egy közkeletű sztereotípia, a férfi embernek keménynek kell lennie, tehát ilyesmi úri huncutságokkal nem igen foglalkozhat.
Egyébként teljes mértékben igaz, és hát nagyon örülök majd akkor, hogyha nem tudom, 10-20-30-40 vagy akárhány év múlva lehet, hogy már hírből sem fogunk róla hallani, de megváltozik ez a sztereotípia, hogy jaj, kisfiam, katona dolog, ne sírjál, mert egy férfinak nem szabad sírni. Tehát remélem, hogy ez majd elmúlik, mert hát egy férfinak is fáj időnként, meg egy férfi is szomorú időnként. Tehát abszolút helye van annak, hogyha akár a negatív érzések is kifejezésre kerülnek, és ugyanígy igaz egyébként ez a pozitív érzelem kifejezése is. Nemtől függetlenül mindenkinek a boldogság szintjét növelni tudják ezek a technikák. Tehát, hogyha valaki erre időt szán, hogy megtanulja vagy gyakorolja, akkor teljesen mindegy, hogy férfi vagy nő, de jobban fogja magát érezni.
Magyar Ódi Tímeát az ELTE Pszichológiai Intézetének adjunktusát hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazinműsora.
Ezzel a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja véget ért, a műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon, az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Sánt András, viszont hallásra!